Nyitjuk ki a Bibliánkat a 2. Korintusi levélben, 3. fejezetben, és a 18-as versben fogunk egy ige helyet tanulmányozni. Ami mondhatnánk, hogy az evangéliumnak egy összefoglaló csúcskoronája, a koronaköve, hogy hogyan is működik Isten az életünkben, hogy miként végzi az Úr ezt az elváltozást, amit tapasztalunk magunkon, ha az Úrban járunk, hogy mennyire elváltozunk, ahogy az Úrral együtt járunk, és mennyire nem olyanok vagyunk, mint egy évvel ezelőtt voltunk, vagy amikor kezdtük az Úrban járásunkat. Ha valaki szorgalmasan jár az Úrban, és az igényben időt tölt, és imádkozásokban részt vesz, és keresi az Úr arcát, akkor ez az elváltozás az igében garantált a számunkra. És mondhatom nektek, hogy ez Isten akarata. És ha keresitek Isten akaratát, és mindannyian érzékeljük, hogy néha szívünk úgy megindul, hogy Uram, mi a te akaratod az életemre? Akkor itt elkezdhetjük mindannyian. Az Úrnak az az akarata, hogy elváltozzunk az ő dicsőségére. Dicsőségről dicsőségre. Felolvasom nektek ezt az igeverset. Rengeteg tanulságot lehet meríteni belőle. Úgyhogy engedjük magunkhoz, a szívünkhöz. Így szól ez a vers. Mi pedig az Úrnak dicsőségét minnyájan, akkor ebben benne vagyunk mi is, minnyájan fedetlen arccal szemléljük. És Isten megengedte, hogy az ő dicsőségét megláthassuk az életünkben. És nincs elfedve ez előlünk. Fedetlen arccal tekinthetünk erre. Fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk. Ez egy óriási kincs. Miért vagyunk a Földön? Azért, hogy egyre inkább Jézusra hasonlítsunk. Mondom neked. Itt le van írva. Azért vagyunk itt, hogy egyre inkább őt képviseljük, egyre inkább jobban meglássák rajtunk, amikor ránk néznek, azt, akit képviselünk. Mert egy képviseletben járunk. Egy nagy követségben járunk az Úrért. És amikor minket az Úr megérint, és lakozást vesz bennünk, és odaadja egyre inkább az ő ismeretét, akkor erről az ismeretről számot kell tudnunk adni a világnak. Hogy mi a mi kincsünk ebben a világban. És hogy ez a szeretet, amit megismertünk, ezt mi magunkban hordozzuk, és ebből kell tudnunk adni ennek a világnak, ebből a dicsőség kiáradásból, és ezt az Úr mérték nélkül adja nekünk, oly módon, hogy lehet benne növekednünk. El lehet változnunk, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre az Úrnak szellemétől. A szellemet nem lehet kihagyni. Ha a szellemmel nincs közösséged, akkor ez a változás nagyon lassan megy, és ott nem történik meg egyáltalán, és nem lesz szemmel látható a többiek számára. Ha a Szent Szellemmel nem ápolod ezt a közösséget, mert ez az Úrnak szelleme által megy. A Szent Szellem által megy ez a közösség. Úgyhogy egy nagyon fontos dolog, hogy egyrészt belegyünk teljesedve a Szent Szellemmel, másrészt pedig törekedjünk erre, hogy mindig beletekintsünk ebbe a tükörbe. Mert azt tudjuk, ugye, hogy Isten igéje olyan, mint egy tükör. Hányan voltatok ma reggel készülőben, és néztetek bele a tükörbe? Ugye mindenki belenéztünk egy tükörbe otthon, hogy kimehetünk-e már az ajtón? Aki nem, az lehet, hogy tegnap megtetted. De azért néha belenézünk egy tükörbe, ugye? Hogy minden rendben van-e velünk. Na most, Isten is adott egy tükröt nekünk. Az ő igéje, az pedig az a tükör, amiben ha belenézünk, az egy olyan csoda tükör, hogy ott nem magunkat látjuk igazán, hanem őt. És azt, amilyennek ő lát minket. Amilyennek ő lát. Hiába gondolod, hogy te egy legyőzött, meggyötört, semmit nem érő élet vagy itt a Földön. Lehet, hogy most így érzed, hogy semmire nem vitted, hogy csak nyomorúságról nyomorúságra van az életed, sikertelennek érzed magad, megnyomorítva érzed magad, elhagyottnak, vagy bármilyen módon eltaposott az élet, úgy érzed. Ha belenézel ebbe a tükörbe, akkor itt azt fogod látni, hogy te Isten dicsősége vagy. Ugyanis azt mondja, hogy ha ebbe a tükörbe belenézel, akkor az Úrnak dicsőségét fogod látni. Az Úrnak dicsőségét. Az Úrnak dicsőségét. És ez pedig, ez a dicsőség, amiközben szemléled, rád ragyog. És rád ragad, rád tapad, és egyre inkább ragyogod ezt a dicsőséget. Ez egy olyan tükör, amiben ha belenézel, akkor azt látod, hogy Isten ilyennek lát engem. És miközben ezt megpillantod, és ezt szemléled, ez a szó nagyon fontos, hogy ezt szemlélni kell. Nem elég csak belepillantani, és aztán tovább menni, és ugyanúgy gondolkodni, mint előtte, meg ugyanazokat tenni, mint előtte, mert akkor nem lesz kihozatala ennek a folyamatnak, amit Isten itt rendel nekünk. Ugyanis ez egy folyamat. Ezt a dicsőséget, az Úrnak dicsőségét, miközben szemléljük, ez azt jelenti, hogy újra és újra visszapillantunk, a szemünket rajta tartjuk, elgondolkodunk rajta, újra elolvassuk, elmélyedünk rajta, megvallást teszünk róla, énekelünk róla, időzünk vele, szemléljük. Tényleg ezt írja az Úr rólam. Én vagyok Isten igazsága Krisztusban. Hogy tényleg ezt írja rólam az ige, hogy Jézus Krisztus bölcsessége lett az enyém. Hogy Jézus bölcsességül lett nekem. Akkor bennem ez a bölcsesség itt kell, hogy legyen, amikor megszólalok, amikor megnyilvánulok, amikor döntéseket hozok. Ez ott kell legyen bennem. Ezt Isten úgy rendelte, hogy ez az enyém. Ebbe a tükörbe, amikor belepillantok, ezt látom. Lehet, hogy még a valóságban nem látom. De miközben szemlélem ebben a tükörben, hogy én milyen vagyok Isten rendelése szerint, közben elváltozom. És ezért nincs reménytelen helyzet Istennél. Mert közben elváltozunk. Elváltozunk az ő képére és hasonlatosságra lettünk teremtve, de mivel itt a Földön élünk, és még itt nem vagyunk olyan tökéletesek, mint maga az Úr Jézus, amikor itt járt, Isten adott nekünk egy lehetőséget, hogy az ő dicsőségebe, hogy belepillantunk, attól a dicsőségről elváltozzunk, és úgy változunk el, hogy az a dicsőség szint, ahol most vagyunk, abban feljebb fogunk lépni. Mert úgy elváltozunk dicsőségről, dicsőségre. Tehát miközben szemléljük az ő dicsőségét, és látod, hogy nem kell hozzá más tenni, mint hogy szemlélni. Szemlélni az igét, hogy én valóban Krisztus jó illatja vagyok Istennek. Ezt írja rólam az ige? Akkor én nem viselkedhetek úgy, mint a világ. Mert akkor a világ illata lennék. És ha ezt sokáig szemléled, akkor azok a világi szokások, a szenvedély betegségektől kezdve, bármi, amiben a világ, amit a világ rád dörzsölt. Szóval szépen, lassan el fognak hagyni téged. Erőfeszítések nélkül mondhatom, mert Isten dicsősége fogja végezni, hogy te elváltozol. Hogy te elváltozol. És ez az evangélium csodája, hogy ezért mondja, hogy nem cselekedetekből fogadott be minket, és ahogy vettétek a Krisztust, úgy maradjatok ő benne, utána sem cselekedetekből fogunk tudni előrelépni. Jók a jó cselekedetek, és jól érzi magát a szívünk, ha tehetünk jó cselekedeteket, de az igazi növekedést az fogja adni, hogyha bele tekintünk az igébe. Az ő dicsőségét elkezdjük szemlélni. És elkezdjük szemlélni, egyszerűen csak azt veszük észre, hogy ránk ragyogott belőle. Hogy elváltoztunk. Elváltoztunk attól a dicsőségtől, amit szemléltünk. Mondhatni, hogy egy ragadós dolog, ami jó értelemben, nem az influenza fertőzött meg, és nem a betegség ragadt rád, az úgy dicsősége ragadt rád, ha időszél vele. Egyszerűen érzed, hogy ide bekerült, és most már ez a tiéd, és ezt senki el nem veszi, ez itt van. És ez csak ragyogod, ez te vagy, hozzád adatott az Úr dicsősége. És növekvő mértékekben, és ez a dicsőség kiragyog. Kiragyog az életünkben. Ez hoz nekünk világosságot az útjainkon, a döntéseinkben. Istennek a dicsősége. Hogy valóban tudunk dicsőséges döntéseket hozni az életünkben. Hogy nem kell attól tartanunk majd, hogy rossz döntéseket hozunk, ha szemléljük ezt a dicsőséget. Miközben szemléljük, elváltozunk. És szemléljük, látod, miért kell az igével időzni? Az igét olvasni, az igén meditálni. Miközben szemléled, elváltozol. Sokat kér tőlünk Isten? Nem. Nem, egy közösséget kér tőlünk. Egy közösséget. Szemléld őt, gyönyörködj benne, szemléld ezt a dicsőséget, örvendezz benne, találd meg magad benne, találd meg magad abban a tükörben. Mit ír rólad ott az ige? És akkor rá fogsz jönni, hogy nem egy senkit, semmit érő valami csoda vagy a világ csak eldobott, és pornak tekintenek, eltaposnak. De ez igen, nem így írja. Hogy mennyit érünk mi Istennek? Hogy milyen árat fizetett értünk? Hogy mennyire szeret minket? Hogy micsoda kincsként kezel minket? Hogy bennünk lakozást vesz? És hogy közli velünk ezt a dicsőséget, és utána növekedést ad ebben. Valami fenséges kegyelmet közöl ez a vers, és elszántabbak leszünk, mint valaha, hogy ebben a dicsőségben igenis növekedni akarunk. Mert ezt a dicsőséget örökre fogjuk hordozni. Ahogy írja Pál a korintusi levélben, hogy a csillagok különböznek egymástól az ő fényükben. Ugyanúgy a szellemeink is különböznek egymástól, hasonlítunk mindannyian az Úr Jézusra, de különböznek egymástól az ő dicsőségükben. Hogy mennyi dicsőséget hordozunk magunkban, mennyi dicsőséget fogadtunk be az Úr igéjéből, mennyi igen lakozik bennünk, mekkora hitet tudtunk felgyűjteni magunkban, és azt élni, és gyakorolni, és megélni. És tudod, hogy ez a világosság, hogy kiragyog, ez az, ami elnyeli a sötétséget? Egyszerűen elnyeli a sötétség erejét. És az ellenség ezért nem állhat meg előtted, mert te hordozod a menny dicsőségét. Itt a földön. És csak szemléld őt. Ha jönnek a rossz gondolatok, csak szemléld őt. Ha megkísértenek a félelmek, csak szemléld őt. Ha te szemléled őt és ezt a dicsőséget, akkor fogod hallani, hogy azt mondja, ne félj, én megsegítelek. Én megőrizlek. Én megtartalak. Az igazságom jobbjával támogatlak. Egyszerűen fogod hallani, hogy ő mit szól, és az ebben a dicsőség felhőben ott lesz. Nem leszel elhagyatott érzetben, hogy kidobtak, kitaszítottak, elfeledkezett mindenki rólad. Így jön a depresszió. Nem kellek senkinek, értéktelen vagyok a világban. Ezt lehet, hogy a világ diktálja neked, mert azt mondja, nézzél a bankszámládra, nézzél, mire vitted az életben. Nézd meg, hány iskolád van, hány diplomád van. És akkor azt mondja az ember, hogy tényleg nem vittem semmire. De nem így van Isten országában. Isten azt mondja, hogy te értékes vagy. Te értékes vagy, mert a dicsőségemet helyeztem el benned, és ezt a dicsőséget, az én dicsőségemet, ha szemléled ebben a tükörben, ha ezt szemléled, akkor még inkább el fogsz változni dicsőségről dicsőségre. És ez a nagy kincsünk a földön, amit hordozunk. Ez egy szemléletmódbeli váltást igényel mindenkitől. És amikor te a másikkal beszélsz, akkor Isten dicsőségét tiszteld meg ő benne. Benne ott ragyog Isten dicsősége. Akkor nem fogsz tudni gorombáskodni, meg lenézően beszélni, meg megvetően kezelni másik. Ott van benne Isten dicsősége. Meg fog változni a hangvételed, ha látod a másikban, hogy benne ott ragyog Isten dicsősége. Még akkor is, ha most ezt tette, vagy azt tette, akkor is meg fogom tisztelni benne Isten dicsőségét. És ez jelenti többek között, hogy azt a dicsőséget szemléled. És ha ezt szemléled, és ezt szemmel tartod a másikban is, mert ott lakozik, akkor el fogsz változni. Akkor egyre inkább úgy fogsz tudni szeretetben járni, jönni, menni, cselekedni, ahogy azt Isten elvárja tőlünk. Mert szemléljük ezt a dicsőséget. És a gyülekezetet arra hívta el Isten, hogy hordozzuk ezt a dicsőséget. Izrael, amikor a pusztában vándorolt, a dicsőség felhő ment felettük. Saját atmoszférájukban mentek. Amikor ez a felhő elindult, akkor a népnek is fel kellett venni a sátraikat és menni. Ha ez a felhő nem lépett, akkor nekik is maradni kellett. Ez vezérel minket, ez a dicsőség. Ez a dicsőség, ahogy kiárasztja magát az életünkre. Ez a mi vezérvonalunk, az útmutatásunk, az Úrnak a hangját ezen a dicsőségen keresztül hallatja velünk, ha szemléljük. Úgyhogy ezt a dicsőséget ne veszíts szem elől a jövő hét során, azt kérem. Mindig, akármilyen nehéz helyzetben leszel, mindig tarts szem előtt, hogy bennem itt lakozik Isten dicsősége, és ez a dicsőség, ez legyőzte a világot. És az örök. És ebben a dicsőségben, ha ezt szemlélem, és ezt tartom szem előtt, akkor ebben növekedés van. És ez a dicsőség áttöréseket fog hozni nekem. Nem vesztem szem előtt. És nem fogok a tépelődős és a rossz gondolatokkal időzni. Helyette inkább Isten dicsőségét fogom szemlélni. Mennyivel több erőfeszítést kér tőlünk, hogy Isten dicsőségét szemléljük, mint hogy az aggasztó rossz gondolatokon időzzünk. Csak mi döntjük el, hogy mire fókuszálunk, hogy mire figyelünk, hogy mire állítjuk a tekintetünket, amikor ezeken a nehéz helyzeteken kell átmenni. És Isten megígérte, hogyha szemléljük ezt a dicsőséget, akkor ez a dicsőség ezt gondot visel rólunk, el fogunk változni. Ez azt is jelenti, hogy kijövünk azokból a helyzetekből, ahol most toporgunk. Uram, ez hogy lesz? Az hogy lesz? Miként lesznek ezek? Hogy lesz a megoldás? Szemléld a dicsőséget. Az a dicsőség felhő vezetni fog. Belül lakozik, és kiárad. És kiárad, és egy gyönyörű jelenlétet hordoz feletted, és egy örömről fog gondoskodni az életedben. És jó döntéseket fogsz tudni hozni, mert elváltozol ebben a dicsőségben, és óriási fényességre tudunk szert tenni az életünkben. Elváltozunk dicsőségről dicsőségre. Nagyon nagy kincs, őrizzed. Őrizzed. És ne engedd, hogy ez a dicsőség egyre inkább elhalványuljon. Mert ha nem őt tekintjük, és nem őt szemléljük, ugyanis ez egy szellemi törvény. Ha nem őt szemléled, hanem a gondjaidat szemlélgeted, meg a világban lévő bajokat szemlélgeted, meg arra tekintesz, hogy ki mivel bántott meg, meg mit mondott rólad, akkor nem Isten dicsőségében fogsz növekedni, hanem a szomorúságban. És újra át fogod élni, hogy ez milyen rosszul esett neked, amikor azt mondták, vagy azt tették veled. Ha újra rágondolsz, megint ugyanúgy át fogod élni. És egyre inkább az fog növekedni benned. És ha ott időzöl, akkor ez a dicsőség, ez alább és alább megy, mert nem őt szemléled. És amit szemlélünk, és amivel időzünk, abban növekszünk. Abban van a növekedésünk. Ezért mondja azt a Biblia, hogy a gondolatainkat uralni kell. Mi válogassuk meg a gondolatainkat. Vannak gondolatok, amiket egyszerűen meg kell tagadni. Mit tettek veled? Ezen nem érdemes többet gondolkodni, mint amennyi tartott, hogy azt megtették. Onnantól kezdve ne gondolkodj rajta többet, gondolkodj azon, hogy az Úr mit tett érted. Tudod, hogy előbbre leszel? Tudod? Nincs annál szörnyűbb, mint amikor valakinek így megkeseredik a szíve, és utána ez a keserűség gyökere elkezd terjedni a környezetében. És másokat is megfertőz vele. Úgyhogy ti legyetek az elsők, akiknél ezt a változást észlelik, és ez is terjedni fog. Ahogy te a dicsőségben elkezdesz növekedni, ez a dicsőség is ki fog terjedni másokra. És mások is elkezdenek ragyogni. És ahogy ma itt bent a gyülekezetben egyszerűen jó volt lenni, mert a dicsőség, hogy ránk ragyogott, és egymáson megint átragyogtuk ezt a dicsőséget, egész gyülekezet felett ott volt egy örömfelhő. Egy újongás felhő. És azok is, akikről esetleg nem feltételeznéd, hogy bele csatlakoznának, azokat is elragadott. Egyszerűen elragadja az embert. Ez az öröm indulata az Úrnak, hogy örvendez Sionnak leánya. Örvendez Sionnak leánya. Jön érted a te királyod. Nekünk hatalmas jövőnk van. Mi nem arra vagyunk teremtve, hogy itt ezekbe a mindennapi gondokba betokosodjunk. Nekünk e fölött kell szárnyalni. Látni, miért vagyunk itt, és azokat keresni, és azokat a módokat, utakat, módokat, hogy azokat meg tudjuk cselekedni, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Ezért vagyunk itt. Úgyhogy nagy öröm volt ez ma nekem, hogy ebben lehettem itt veletek. Tudtam, hogy valami csodálatosat készít az Úrnál, mert tegnap láttam a kürtöket itt az imakör után, láttam, hogy elővesznek két kürtöt, és megfújták, mondom, holnap jön valami csodálatos. Így is volt. Ezek a kürtök, ezek fantasztikusan megindították a szívünket. És várjuk a további növekedést. Ebben is növekedés van. Minden egyes dicséret magasztósabb az előzőnél. Figyelitek? Ebben is növekedés. A dicsőség, megígérte az Úr, hogy ebben a dicsőségben növekedést ad nekünk. És ami hiszünk benne, és ezt elvárjuk, és így jövünk be a gyülekezetbe, hogy Uram, ma mit készítettél nekünk? Ha egy izgatottsággal jövünk be a gyülekezetbe, egy elváró reménység, Uram, ma te itt jelen leszel, és ma te adsz a szívemnek egy közlést. Ma te szólsz hozzám. Ma te felkarolsz engem. Ma te kiemelsz engem. Ma te láttatsz velem dolgokat, amit meg kell látnom, mert ebben a közösségben jelen van a te örömöd, és az áradásod. És tudom, hogy nem feledkeztél el rólam. Egy ilyen előkészítéssel jössz be. Ugye, amikor a magokat vetik, a talajt előtte elő kell készíteni. Előkészíted a szívedet, amikor jössz be a gyülekezetbe. Egy ilyen elváró reménységgel. Nagyon sokat számít. Nagyon sokat számít. Úgyhogy azt kell nektek mondjam, hogy ez a gyülekezet egy dicsőséggel teljes gyülekezet, és növekszünk a dicsőségben. növekszünk a dicsőség. Dicsőségről dicsőségre elváltozunk. És ha kitartóan bejársz ide, egy év múlva nem leszel ugyanaz, és nem fogod tudni elhinni sem, hogy én ekkorát változtam. És az ige cselekszi veled, hogy belenézel abba a tükörbe, ahol meglátod magad. Isten ezt írja rólam. Igen, akkor én ez vagyok. Egy választ kell ráadni. Igen, akkor én bölcs vagyok. Akkor én szent vagyok. Akkor én szellemmel teljes vagyok. Akkor én örömben vagyok, és nem depresszióban, ha ezt írja rólam az ige. Amen. És amikor ezt kimondod, amikor egy áment mondasz az igére, akkor egy pecsétet tettél rá, hogy megvan neked. És így kell Istennel együtt járni. Ha kételkedve fogadod, akkor az ige nem fog a szívedbe menni. A magvetőnek annyi a dolga, hogy hinti az igét. Ti pedig a szívek befogadjátok. És hogy milyen fogadással veszed ezt, hogy fogadod, hogy utána őrzöd-e azt a szívedben. Engedsz annak növekedést, öntözöd-e a megvallásaiddal. Ez mind része annak, hogy innen eljutunk-e ide. A-ból a B-be. És eljutunk. Mert Isten hűséges, és még hogyha most nem is azon a ponton vagyunk, ahol érzed, hogy lenned kellene, az Úr meg tudja tenni azt a csodát, hogy fogja a kezedet, és átemel ezeken az eltékozolt éveken, és behelyez oda, ahol lenned kéne most ebben a pillanatban. Isten hatalmasakat tud velünk ugrani. Hatalmasakat tud velünk. Felszökik velünk, és oda lehelyez, ahova lennünk kell. Számára nincs lehetetlen. Úgyhogy nem csüggedünk, nem lankadunk, nem esünk kétségbe, és ellenállunk ezeknek a gondolatoknak. Amikor azt mondják, hogy most már túl késő. Ezt lehet, hogy látod, hogy így kellett volna, de mivel nem tetted meg, most már késő. Most már nincs segítség a számodra. És akkor mondod, hogy ha, ez nem így van. Ez nem így van, mert ahogy megvan írva, úgy van nekem. Ahogy megíratott, úgy van nekem. Pontosan úgy kell legyen, hogy megvan írva, és hogy Isten a szívemhez szólta. És ez a hitharc, erre hívott el minket. Ezek a hitharcaink, amikor a gondolatokkal, a kísértésekkel, ezekkel a földbe durungolós ötleteivel az ellenségnek, hogy hova akar minket benyomkodni, nem megyünk be oda. Nem megyünk be oda. Mondjuk, hogy távozz önnen a Jézus nevében. Én az Úré vagyok. A homlokomra van írva, a világosság ömlik belőle. Én az Úré vagyok, az Úr gyermeke vagyok. Nem megyek be ebbe az utcába. Akkor nem tud bevinni oda. Ez álljatok ellen az ördögnek, és megfut tőletek. Ez a titka. Mert engedelmeskedni fog neked a Jézus neve hallatán. A Jézus neve hallatán. A mai napon szeretnék nektek az Ószövetségből egy nagyon tanulságos részt elolvasni, és együtt tanulmányozni, mert hetek óta szeretném, ha az üzenet ebből előjönne, és most már nem fogunk tovább késlekedni, hanem megolvassuk ezt. A Királyok második könyvében lesz ez a rövid kis üzenet, és az Ószövetséget akkor szabad olvasni, ha tanulságot tudunk belőle meríteni a mi épülésünkre. Ugyanis így van megírva. Hogy Isten milyen haraggal pusztította el Izrael népét, és hányszor szállt le ítélet, ott nehogy magadra ismerj, hogy akkor neked is ilyen büntetések jönnek majd, mert Jézus Krisztusra mérte azt a büntetést. Úgyhogy nem minden sorát kell szó szerint venni, amikor olvasod. Mert egy új szövetségben élünk. De amikor olvassuk az Ószövetséget olyan értelmezés szerint, hogy meglátjuk benne Isten szellemének a mikéntjeit, hogy miként vannak a szellemi dolgok, azok hogyan működnek, hogy hogyan mozdult a Szent Szellem. Már akkor is azokból nagyon sok tanulságot meríthetünk a ma számára, hogy közelebb kerüljünk Isten szelleméhez. Hányan szeretnétek még közelebb lenni, még inkább megismerni őt? Ezért megyünk ide ebbe a történetbe. Ez a Királyok második könyve harmadik fejezetében lesz ez a rész. És a hetes versről fogunk olvasni egy részt. A történet, amibe itt belecsöppenünk, ez az Aháb és az ő gonosz felesége Jezabel királyságának az ideje, amikor is egy olyan gonosz királya volt Izraelnek, és olyan bűnökbe sodorta Izraelt, hogy átkokat hozott az országra és a népére. Isten elfordult tőlük, és idegen isteneket imádtak, bálványokat imádtak, Istennek engedetlenek voltak, nem imádták Istent, ahogy az nekik meg volt parancsolva. Nagyon sok bajt hozott ez az Aháb az Izrael királyságára. Amikor is Aháb meghalt, a fia került a trónra. Jórámnak az országlása idején történt, hogy mivel már nem Aháb volt a király, Moab úgy döntött, hogy többé nem lesz csatlósa Izraelnek, és levált. És ez a Moab, ez egy nagyon gazdag birodalom volt abban az időben, úgy döntött a király, hogy menjünk a Moab ellen háborúba. Annak idején egy szikra volt csak, hogy kezdjünk háborút, és meg is tették. És Izrael királya elhatározta, hogy a Moab ellen megy. Hogy a prédát összegyűjtse, mert többet már nem volt adófizetője. És így egy döntés született, hangsúlyozom, hogy Izrael királya hozta a döntést, hogy elmegy a háborúba. Innen fogom olvasni. Elment és küldött követeket Józsafáthoz, a Júda királyához. Mert akkor ilyen ketté vált birodalomban Izrael és Júda, két királyság volt. Júda királyához ment, és ezt üzente neki. A Moab királya elszakadt tőlem, eljössz velem a Moab ellen a hadba. Vagyis egy szövetséges keres, mert érzi, hogy egymagában nem elég. Gyere velem, Júda királya, Józsafát, és menjünk együtt a harcba. Ezt felelte erre Józsafát, felmegyek veled. Úgy én, mint te. Úgy az én népem, mint a te néped. Úgy az én lovam, mint a te lovaid. Hát ez egy gyönyörű eskütétel. Ugye, ahova te mész, oda megyek én is. Senki nem fogja észrevenni, hogy nem az én szekerem, hanem a te szekered. Egy nyelvet beszélünk, egyfajta lovaink vannak, egyfajta szekerünk van. Menjünk el együtt a harcba. Tesznek egy pecsétet erre. Vagyis egy szövetségre lépnek. Tovább tanácskoznak, és az a kérdés, mely úton menjünk fel? És az volt a felelet, az Edom pusztájának útján menjünk, a Moab ellen. És így az Izrael királya, és Júda királya, és az Edom királya. Most már a harmadik király is hozzájuk csapódott, vagyis a három király együtt megy a hadba, hogy megtámadja Moabot. A harmadik király csak hozzájuk csapódott. És így mennek, hogy harcba szálljanak. És amikor 7 napon keresztül bolyongtak az úton, és nem volt vizük, sem a tábornak, sem a velük lévő barmoknak, vagyis egy nehéz helyzet állt elő, amire nem számoltak előre. És mert megpróbáltatott helyzet. Nincs víz ebben, aki folytatott a kézzel, hogy micsoda hőség van ott, iszonyatos meleg tud lenni, és víz nélkül. Tehát ez egy ilyen élet-halál helyzethez közeli állapot volt. Akkor az Izrael királya, figyeljétek meg azt a bátor kiállást, ami hangzik a szájából. Ugyanis ő döntött el, hogy menjünk háborúba. Most nézd meg, hogy most mit mond. Összesen 7 nap telt el a megpróbáltatásokból. Jaj, jaj, mondja. Az úr azért hívta egybe e 3 királyt, hogy a Moab kezébe adjon minket. Most mekkorát fordult a dolog? 7 nap alatt. Hova lett a bátorsága? Hova lett az elszántsága? Mi történt vele 7 nap alatt? És ráadásul Istenre kenni az egészet, hogy Isten azért hívta össze ezt a sereget, hogy minket elveszítsen. Tudjátok, hány keresztény teszi ezt? Valami bajba ütközik, nagy hite van, minden, halleluja. Van valami kis pici apróság, biztos Isten nem akar engem meggyógyítani. Isten teszi ezt is. Rákenik Istenre. Istennek semmi köze nem volt hozzá. Már akkor sem, amikor hadba indult, már akkor sem Isten szólt neki, ő határozta el. Most pedig inába szállt a bátorsága, és rögtön Istenre kente az egészet. Isten akarja, hogy elveszünk. Nagy erőteljes a hitszavát szólt, halljátok? A hitszava, ugye? Nem ítélem őt, mert nem azért prédikálunk, de hogy tanulságot merítsünk belőle. Vagyis, mondd a Józsafát, nincs itt az Úrnak egy profétája közöttünk. Vagyis ez a király nem egyezett vele. Azt mondta, ha már elindultunk, és most megtorpanunk, akkor forduljunk már valakihez, aki hall Istentől. Van-e itt az Úrnak egy profétája, akitől hallhatunk, mielőtt ilyen ostobaságokat összebeszélünk? És elkezdi keresni az Úrnak a profétáját, Végül is találnak egy profétát, aki az Illésnek a szolgája, Elizeus volt, és ő ott felkeresték, és nála van az Úrnak beszéde, mondja Józsefát. Tőle hallani fogunk. Menjünk el hozzá, és halljunk tőle. Ez történik, elmegy a három király, felkeresik a profétát. Mondta Elizeus, tehát meg következő snit már, hogy Elizeus beszél. Elizeus az Izrael királyának mondja. Ez az a gonosz király, akiről az elején mondtam, hogy az Áháb trónörököse volt. Azt mondja Izrael királyának, mi közön van hozzád? Menj a te atyádnak és a te anyádnak profétáihoz. Vagyis egyszerűen kidobja. Ha le akarnám fordítani a saját fordításom szerint, akkor azt mondanám, hogy nem akarok túl goromba se lenni, hogy hova küldte, de azt mondta, hogy miért jöttél ide elém? Semmi közöm te hozzád. Menj, ahova akarsz, menj és profétáltass magadnak ott, ahol az atyád meg az anyád profétált, ugyanis azok voltak azok a hamis proféták, akikkel Aháb és Jezabel szövetkezett. Elküldte őt oda. És mondanék ki az Izrael királya, ne utasítsd el, kérlek, mert az Úr gyűjtötte, újra az Úrra hivatkozik, azt mondja, az Úr gyűjtötte össze ezt a három királyt, hogy a Moab kezébe adja őket. Nézd meg, hogy lejáratja az Istenét. Megint rá akarja kenni az Úrra, az Úr akar minket a vesztünkbe sodorni, ezt mondja a profétának. Hát nem sok úrismerete volt, hogyha így beszélt. Erre így felel Elizeus. Él a seregeknek, Ura, aki előtt állok. Ha nem nézném Józsefátnak, a Júda királyának személyét, bizony téged nem néznélek, és rád sem tekintenék. Vagyis a proféta indulatos volt, és nem ilyen kedvesen mondta ezt, hanem azt mondta, hogy ha nem jöttél volna itt a Józsefáttal, meg az Edom királyával, akkor bizony kidobtalak volna. Meg se hallgattalak volna. Itt elém se állhattál volna. Mi közöm nekem hozzád? Menj a te köreidnek a profétájához, mert idegen isteneket imádtál, és azoknak hódoltál, és most mit keresel itt az Úr profétája előtt? Vagyis teljesen igaz, amit mond a proféta, de indulatos. Indulatban van a proféta, és az indulatok még soha semmit nem oldottak meg az életünkben. Lehet valakinek igaza, az nem azt jelenti, hogy a másikkal elkezd gorombáskodni. Az attól nem ad magyarázat. Miért kell gorombáskodni a másikkal? Miért kellett így válaszolnia? Mert emberből volt. És emberi indulatok jönnek itt be, és ezek az emberi indulatok nem is jól hangoznak itt sem. Meg sem hallgatnálak. Ide se jöhettél volna, hogyha nem a Józsefáttal jössz. És szóba se álltam volna veled, mondja itt. No, és egy ilyen légkörbe lehet-e profétálni? Lehet-e hallani az Úrtól egy ilyen felindult légkörbe? Amikor jól megmondjuk a magunkét a másiknak. Még akkor is, ha igazunk van. Ilyenkor a Szent Szellem hangját és adását nem lehet olyan csodálatosan kivenni, mint hogyha békességben meg szeretetben beszéltük volna meg ugyanezt. Ugye? Nincs hallás. Nem vagyunk ráhangolódva arra a csatornára, ahol a Szellemet meg lehet hallani. És ekkor azt mondja a proféta, és ez a tanulsága a történetnek, amiért ma előjött ez, hogy hozzatok ide egy énekes, mondja Elizeus. Ilyen feldult állapotban nem vagyok képes nektek mit mondani. De ha idehoztok nekem egy énekest, és az elkezd majd énekelni, akkor majd előjön ez a szellemi atmoszféra, ahol megmondom nektek, hogy mit mond az Úr. Mert hallani fogom őt. Erről szól ez az egyevers. Azt mondja Elizeus, hozzatok ide egy énekest, és mikor énekest előtte elénekelte az éneklő az dalait, az Úrnak keze lett ő rajta. És tudta, hogy amíg az Úr keze nem ereszkedik alá, és egy ilyen légkörben nem jött az Úr keze. Ne várjuk az Úr kezét cselekedni, hogyha egy ilyen pattanásig feszült légkörben vagyunk állandóan, és nem egyezünk, és nem kommunikálunk a szeretet nyelvén, és csak mindig a másikra hárítjuk a felelősséget, és Nem a szeretet atmoszférában vagyunk, akkor miért várjuk, hogy az Úr keze megnyilvánuljon? Ez történt itt. És ekkor a proféta tudta, hogy mit kell tennie. Hozzatok ide egy éneklőt. És amikor az éneklő elkezdett énekelni, és azt nem írja az ige, hogy egy dalt énekelt el, vagy esetleg elragadtatott a proféta, és órák teltek el, ezt nem írja. De nekünk is jól esik benne lenni, amikor ezek a gyönyörű dicséretek, imádatok mennek. Akkor egyszerűen az ember érzi, hogy na most a lelkem feltudott a trónteremig egytől egybe, szívtől szívbe összekapcsolódtam. És most tudom, hogy amit az Úr szól, azt én most meghallottam. Kell egy ilyen átmenet. Ez az éneklőnek a szolgálata, a dicsérőnek a szolgálata. Azok a dalok, amiket a dicsérettel által hozza szellem, ráhangol minket az Úr szívére. Ez történt itt a prófétával. És amikor ez az éneklő az Úrnak énekelt, az Úr keze lett a prófétán. Ez így van velünk is. Amikor bemegyünk a dicséretbe, az imádatokba, ezt csak érezzük, hogy minden más lesz. Másként van itt most minden. És az Úrnak ez a gyönyörű áradó jelenléte. Amikor bejöttünk, akkor még nem éreztük úgy. De most, hogy itt benne vagyunk, egyszerűen minden más lett. Ez a segítő szolgálatban az Úrnak a dicsérője, aki elől megy, és beviszi a hívő sereget ebbe a légkörbe, ahol az Úr tud szólni a szívekhez. És ez történt a prófétával. A próféta azonnal, ahogy ezt az Úr kezét tapasztalja, kijelenti, ezt mondja az Úr. És jön a megoldás. Jön, hogy mit tegyenek. Csináljatok itt és ott patakot, és a patakon árkokat, mert ezt mondja az Úr, nem láttok sem szelet, sem esőt. Tessék, itt a természet feletti. Eső sem lesz, szél sem lesz, vihar sem lesz, honnan jön a víz, nem tudjuk. Nem a mi dolgunk, hogy tudjunk mindent, Isten hogy hozza elő a megoldást. De hogy jön a megoldás, mert nem hagy el, az megírta. Megígérte. És ímé, e patak mégis megtelik vízzel. Vagyis ihattok ti, ihattok mind a nyájatok, a barmatok, bőség lesz. Bőség lesz. És az Úr szája szól, a prófétának azonban meg kell hallani. És amikor az Úr az közléseit közli a proféta száján keresztül, akkor annak egy pecsétje van erre a világra, ez úgy is lesz. Az biztosra vehetett, a proféta szája szólt, Isten üzenete, azt úgy vehetett, hogy úgy lesz. Nincs többé kétség, megnyugodtak. És azt mondja, kevés pedig ez az Úr szemei előtt, hogy isztok majd, és minden rendben lesz. Sőt, még e felett ad az Úr nektek. A Moábot is a kezetekbe adja. És győzelmetek lesz, mondja Isten. Tehát mindaz, amit a király felvetett, hogy azért vagyunk most itt, hogy majd Isten elveszítsen minket. Hányszor beszélünk úgy, ahogy nem kéne? Ugye? Jön ez a betegség, és majd ebből már nem tudok kijönni soha többet. Felejtsd el, hogy így beszélsz. Mert Isten igéje nem ezt mondja. Életekből kijövünk. Mi győztesek vagyunk. Nekünk teljes ellátásunk van. Nekünk győzelmeink vannak a Moab ellen és a gonosz minden ereje ellen. Mert Jézus megszerezte nekünk ezeket. És ez történt itt, a proféta szája szólta, és ez a győzelem ebben a kenetben, amit a proféta szólt, meg is lett. Ha olvasod, aztán a következő versekben valóban így lett. Moabot teljességgel megverte Izrael, és elűzte a földjéről. Győzelem kellett hozzá hallani az Úrtól. Az Úrnak az arcát keresnünk kell. Az Úrnak az arca keresésében pedig ez a fajta dicsérő kenet, amiben bemegyünk minden Isten tisztelet elején. Figyeljétek, hogy avval kezdjük. Ez elmaradhatatlan. Ez emel be minket oda, és vegyél benne részt minél inkább, ha bejössz. Add magad oda az Úr dicséreteire, az Úr imádataire. Ez visz be minket oda, hogy már ne a problémáinkat lássuk, hanem lássuk meg az Urat, hogy ő mit mond. Erről minden helyzetre elkészítette a megoldást. Minden helyzetre. Nincs nála lehetetlen, soha nem küldött még senkit el üresen, aki hozzáfordult. Soha. Csak meg kell hallani a mikénteket. És ezek az imádatok által vannak, amikor bemegyünk abba a légkörbe, ahol hallunk tőle. És a dicséretek és az imádatok erről szólnak. Otthon is megteheted. Elkezded az Urat imádni, elkezded az Urat dicsérni. Ne rögtön a kéréseddel tölt be a trónterembe. Az Úr tudja, hogy miben vagyunk, de szereti a közösséget velünk. És szereti azt, amikor ebben a közösségben át tud ölelni minket, és ki tudja árasztani ezt a jelenlétét, és valóban rá tudunk hangolódni az ő szívére. Mit mond az Úr nekünk? Azt megígérte, hogy az Úr szól hozzánk, hogy az ő szelleme közléseket ad, hogy elvezet minden igazságra. Ezt megígérte. Ugye, hogy a Szent Szellem szólja azokat, amiket hall. Nekünk azokat meg kell hallanunk, amiket a Szent Szellem szól. Azt az Isten szívéről szólja. Nélkülözhetetlen, ha az áldásokban akarunk járni, és nem az ellenség szavát akarjuk profétálni. A doomot, meg a gloomot, meg az, mint tudom, hogy micsodát, hogy mi lesz. Nem, mi ezt Istentől hallunk, és azt profétáljuk. És azt jelentjük ki, és annak megvan a biztos bizonyossága a hitünk által, hogy az úgy is lesz. Amen. Hatalmas tanúság van a történetnek. A Bibliában nem csak egy helyen találjuk ezt, hogy a proféta kéri a szolgálatát a dicsérőknek, az énekeseknek, és általa bekerül egy olyan légkörbe, ahol meghallja az Úr szavát. És ez tanulság nekünk. Úgyhogy azt, hogy dicsérjük az Urat az elején, megkérlek benneteket, próbáljátok előbb jönni. Látom, van, aki úgy esik be az Isten tiszteletre, hogy 10:45 van, vagy ki tudja. Már egy órája dicsérjük az Urat. A legjobb részéről maradtál le. Az útnak a porát le kell mosni. Ott a busz megállóban mi történt reggel, mikbe voltál, ezeknek mind le kell mosódni rólunk, hogy teljesen szabadon át tudjuk magunkat adni annak, amit el van nekünk készítve. Amen? Amen, a Jézus nevében. A tanulság ennek a történetnek, és mindenki elveszi a maga részét. Másik kis rövid, ez rövidebb lesz, sokkal rövidebb lesz, de ugyanezt az igazságot hozza Sámuel első könyvében. Olvasunk egy rövid pár igét arról, hogy már az ószövetségi proféták is tudták ezt. Akkor megy nekik jobban a profétálás, hogyha sípokkal, dobokkal, hárfákkal, hegedűkkel, cimbalmokkal együtt van az ifjú profétai sereg. És ezt használták is. Ugyanis egy légkört kell teremteni annak, hogy az ember szíve felgerjedjen az Úrban, és hogy el tudjuk venni azt, hogy mit szól nekünk az Úr. Ahhoz oda be kell menni, abba a szellemi atmoszférába. Sámuelnek az első könyvében, a 10. fejezetben vagyunk, és ezek az első fejezetek, az eleje, egy Sámuelnek az eleje arról szól, hogy gyakorlatilag Saul hogy került királyságra. Olvassátok, nagyon érdekes, mert hogy Isten mennyire előrelátó a dolgokban, és hogy minden helyzetet arra fordít, hogy előjöjjenek az ő útjai és megoldásai, hogy találta meg Sámuel Sault. Biztos olvastátok néhányan. Hogy hogyan látta meg a proféta szeme, hogy Saul lesz a király. Úgy történt a dolog, hogy Saul édesapja, Kis, akkor is voltak kisek. Kisnek elvesztek a szamarai. Elkóboroltak a szamarak. Képzeld el. Úgyhogy Sámuel úgy kezdte a pályafutását, hogy az apjának elkóboroltak a szamarai. Én mondom nektek, majd egyszer elmesélem a történetet teljességében, az én pályafutásomat pedig egy kóborkutyával kezdtem. Úgyhogy elkóborolnak ezek a haszontalankák, a szamarak elkóboroltak. És azt mondta Kis, menj a szamarak után, és találd meg ezeket a szamarakat nekem. És elindult a fia, és elkezdte keresni a szamarakat. Napok telnek el, és nem találja. És nem találja. Hova kóboroltak el a szamarak? Az apja már elkezd aggodalmaskodni nem csak a szamarak után, hanem a fia után is. Támad egy ötlete a kísérőjének, hogy kérdezzük meg a prófétát. Az Isten embere itt lakik a városban, és az Isten embere abban az időben nem profétáknak nevezték őket, hanem látóknak. Fogod olvasni itt, ha ezt a fejezetet otthon átolvasgatod, hogy látóknak hívják. Ugyanis beletekintett, és látta. Mint egy képernyőn. Mi történt? Hol vannak ezek a szamarak? Mi és hogyan? Ha valaki kérdéssel ment oda, a látó látta. Ez a profétának az egyik ajándéka, hogy vannak látásai a szellemében. A szelleme el tud menni arra a helyre, és ott tud látni. Vagy tud hallani, vagy tud kijelentést venni. Nagyon nagy ajándék volt ez, és Saul elment a prófétához, és megkérdezgette, hogy hol vannak az apám szamarai. Nem gondolt arra, hogy ebből egy királyság lesz. Mert mondta neki a proféta, hogy a szamarak már meglettek. És az édesapád most már te utánad aggodalmaskodik. És haza kell menned. De mielőtt hazamész, Isten felkent téged királyságra. És te leszel Izrael királya. És egy hatalmas felkenetés már részesíti. Olajat felkeni, felönti ott olajjal. A szaruszelencéből olajat önt rá, és mondja, Izrael ki gazdagságát adta neked Isten. Ez a szamarakat ment el keresni. Úgyhogy ne becsüljük alá az útjainkat. Ez egy tanulság a dolognak. Bármilyen útunk van, Isten ott megtalálhat minket. Hatalmas dolgokkal. Hatalmas dolgokkal. És megtalálhat minket az olaja. És megtalálhat minket a felkenetése. És beteljesedhetnek az útjaink. Ez történt Sámuel és Saul kapcsolatában. És utána Sámuel elmondja neki, hogy miközben hazafelé mész, majd mi fog történni veled. Akkor már rajta volt a kenet olaj. És mondta, hogy fogsz találkozni profétákkal, ifjú profétákkal. És amikor azok közé belépsz, és elkezdesz velük együtt profétálni, más emberré leszel. És ennek itt a kenet tanulsága, hogy Isten ráadta a kenetét, felkenetésre került, amikor Sámuel felkente őt. És mondhattuk volna, hogy hát hiszen felkenetést kapott. Igen, de a felkenetést meg kell tanulnunk, hogy miként kell a kenetben együttműködnünk a Szent Szellemmel. Ezt a három verset akarom nektek átadni. Nagyon tanulságos. Itt ezek a proféta szavai. Ötös versben. Azt mondja Sámuel Saulnak. Azután eljutsz az Isten hegyére, hol a filiszteusok előőrsei vannak, mikor pedig bemégy oda a városba, a proféták seregével fogsz találkozni. Vagyis a proféták együtt jártak, csapatokban jártak. Sok proféta együtt. Mindegyik felvette az Úrnak azt a kenetét, hogy mit mond az Úr, és profétáltak egymásnak is. És gyakorlatoztak. Nem úgy van, hogy egy nap alatt az ember eléri a szolgáltának a csúcsát. Benne voltak a proféta iskola volt. Összegyűjtötték azokat, akiknek volt egy ilyen vénájuk, és a proféták egy csapatban jártak, és profétáltak. És nézzétek meg, hogy ki megy elől a proféták seregében? A profétákkal fogsz találkozni, kik a hegyről jönnek le, előttük, jelöld meg a Bibliádban. Kik mentek a proféták előtt? Lant, dob, síp és hárfa. A kürtök nincsenek benne, de beleírjuk. Beleírjuk a kürtöket. Lanttal mentek, dobbal, dobpergéssel mentek, sípokkal mentek, hárfával mentek, a zenészek, a dicsérők mentek elől, az Isten imádói mentek elől. És a proféták mentek utánuk, és így profétáltak. És meg kellett teremteni azt a légkört a proféták számára, amiben hallani tudtak pontosan Istentől. Különben miért lettek volna ott? Miért lettek volna? Látjátok, milyen fontos az, hogy az Úrnak a dicséreteit oda szánjuk. És énekeljünk az Úrnak, és dicsérjük őt, és magasztaljuk őt. Ószövetségi példa. Azok mentek elől, és így találkozott Saul velük. Belefutott a proféták seregébe. És ekkor, amikor ez a találkozás megtörténik, az Úrnak szelleme rád fog szállni, és velük együtt profétálni fogsz, és más emberré leszel. Miért nem előtte profétált Saul? Miért nem kezdett rögtön profétálni, ahogy a kenet rászállt? Mert még fogalma sem volt arról, hogy van ilyen. Meg kell tanulni a szellemi dolgokat. Más a felkenetés, és más a felkenetésben való mozdulás és megnyilvánulás és szolgálat. Be kellett menjen a proféták iskolájába, ahol a proféták együtt profétáltak. És amikor oda bekerült, az a szellemi felhő közre fogta. És ő is elkezdett profétálni. És ő is elkezdett profétálni, és egyszerűen fogta, hogy mit mond az Úr. És amikor ezt megtette, amikor ebben a kenetben elkezdett működni, akkor más emberré lett. Amikor ez a kenet átjár minket, és elkezdünk szolgálni, az mássá tesz minket. Más emberré lett. Mikor pedig mindezek a jelek beteljesednek rajtad, ezek jelekként mondta a proféta, így lesz, meg fogod látni, és innen fogod tudni, hogy Isten szája szólt, mondta neki Sámuel. Ezek mind beteljesednek, tedd meg magadért mindazt, ami csak a kezed ügyébe esik, mert az Úr Isten van veled. És ez a kenet, ez a felkenetés, ami ott van, amit csak meglátsz, hogy tenned kell, amire a kezedet teszed, amit csak vételezel az Úrtól, az úgy lesz, mert a kenet rajtad van, és az megcselekszi azt. Egy hatalmas tanulság, ez a három vers, hogy hogy működik Isten kenete, és hogy a dobpergők, a sípok, a hárfák és a lantok nem maradhattak el belőle, hogy Saul profétálni tudjon. És más emberé lett. Utolsó gondolatként, mert nem tudtunk ma sem a végére menni, de nem keseredünk el. Meg kell tudnunk, hogy mi az új szövetségben, egy sokkal gazdagabb szövetségben vagyunk, mert írja a Biblia, hogy minket papokká és királyokká tett az Úr, a Jézus Krisztus, az ő atyának. Tehát ami az ószövetségben a papokon, a királyokon és a profétákon volt rajta Isten kenete. Azokhoz kellett elmenni, ha valaki tudakozni akart, hogy halljon az Úrtól. Ma mindannyiunkat a papok és királyok seregévé tett az Úr. És én hozzáteszem, hogy profétákká is tett az Úr, mert a saját életünknek a profétái vagyunk, miközben az igét szóljuk, az ő akaratát profétáljuk az életünkre. Miközben uralkodunk az életben királyokként, és eldöntjük, hogy mit engedünk meg, és mit nem. És papokként is szolgálunk az Úrnak, mert imádjuk őt. És hálákat adunk neki, és az ő gazdagságát és a jóságát köszönjük. Papokként és királyokként vagyunk szolgálatban. Mindannyiunknak van szolgálata az Úr előtt. És ez a szolgálatunk akkor teljesedik be, hogyha bejövünk a proféták közé, ha bejövünk a szentek közé, ha bejövünk azok közé, akiknél a kenet működik, és a kenet munkában van, és amikor ebbe a kenetbe becsatlakozunk, akkor más emberré leszünk. Ahogy írja az ige? Nagyon fontos a hovatartozás, és nagyon fontos, hogy olyanokkal legyél közösségbe, akik tudják, hogy miről beszélnek, amikor azt mondják, hogy Isten kenete ezt vagy azt tette. Felkentekkel való közösség. A pásztoron lévő kenet. A nyáj számára, hogy terjed ki. Az evangélista kenet, hogy terjed ki egy evangelizációs alkalmon. Ha azt meg akarod tanulni, legyél szoros kötelékben velük. Oda be kell csatlakoznod. És meg lehet tanulni. Meg lehet tanulni ezeket, és Isten szelleme által van az előbbre menetelünk ezekben. Nagyon köszönjük, hogy meglátásokat kaptunk ma, és vissza fogunk menni a dicséretekbe. Mert miközben ezek a dicséretek újra folynak, és ez a csodálatos légkör újra alászáll, amiben az ő dicséreteiben az Úr, mint egy illat, alátekint, és mint egy illat száll fel az Úr elé, amikor dicsérjük őt. És elfoglaljuk a helyünket a dicséretek, mint egy illat száll fel az Úr elé. És gyönyörködik benne az Úr, és miközben gyönyörködik, és megérintjük az ő szívét, ő alá száll az ajándékaival, és a megnyilvánulásaival. És a közléseivel. És mi pedig más emberé leszünk a kenet által, a Jézus nevében. Amen.